ma kedves testvéreket. Visszatérünk hittanóránk témájához, az ünnepek előtt Máté evangéliumának 8. fejezetéhez jutottunk, ma a 18-tól a 22. versig, és ahogyan tudják a kedves testvérek, valójában nem elmélkedésről van szó, hanem egy-egy szónál, kifejezésnél megállunk, és ennek próbálunk kicsit utána nézni, vagy összefüggésbe hozni más bibliai részekkel. Jézus követése. Amikor Jézus látta maga körül a sokaságot, meghatta, hogy keljenek át a túlsó partra. Akkor odalépett hozzá egy írástudó, és azt mondta neki, Mester, követlek téged bárhová mégy is. Jézus így válaszolt. A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másik tanítványa kérte. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus azonban ezt felelte. Kövess engem, hadd a holtakra, hadd temessék el halottaikat. Tehát mai napon a témánk a követés, meghívás, a kiválasztás lesz. Követés a követ igéből képzett főnév. Jelentése kettős. Egyrészt valakinek a nyomában járni, illetve példát követni, példáját követni, utánozni. A pozitív magatartás követése erény és a bölcsesség megszerzésének útja. A követés negatív formái akár bálványimádáshoz vezetnek, tehát gondoltunk akár sztárok vagy politikusok iránti rajongásról, de egyéb formái is csorbítják a lélek belső szabadságát. Az Ószövetségben, a második törvénykönyvben, ezt olvassuk 6. fejezetben, ne szegődjetek a körülöttetek élő népek idegen isteneihez. Mivel ez a magatartás bálványimádás az Úr hűséges szolgálatára nem a követés, hanem az Úr utáni járni kifejezést használják. Némely szövegben a mester, a tanítvány és a követés egymást föltételező fogalmak. Vannak apokrif iratok, amik ugye nem kerültek be a Szentírásba, és ezek is ajánlják bizonyos isteni tulajdonságok és példák követését. Az Új Szövetségben a követés a tanítvány válasza Krisztus meghívására. Ezt támasztja alá Máté evangélium a 9. fejezet. Amikor Jézus tovább ment, látott egy Máté nevű embert, amit ott ült a vámnál. Szólt neki, kövess engem. Az felállt és követte. Követés alapja az engedelmesség és a szeretetből vállalt hűség. Meghívás az Ószövetségben a héber nevén szólít kifejezés gyakran kiválasztást vagy valamely feladatra, szerepre való meghívást jelent. Kivonulás könyvében olvassuk, nézd, én név szerint meghívtam Becalelt úri fiát, Hur unokáját Júda törzséből. Izajás a nevén szólít kifejezésen kívül egyszerűen a meghív igét is használja kiválaszt értelemben. Egyébként Istennek az üdvösség munkálására való felszólítása is egyfajta meghívásnak számít. Lehetséges, hogy ez az Isten neve elhangzott fölötte, ismert héber kifejezésre vezethető vissza. Isten a nevét adva magáénak mond valakit, azaz meghívja, hogy az övé legyen. Ezt ugye a proféták esetében is láthatjuk. Az Ószövetség könyvei közül az evangéliumokban gyakran szerepel a meghívás. Például sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Jézusnak ez a paradox mondása minden bizonnyal arra akar utalni, hogy a meghívás nem lehet oka az Isten előtti dicsekvésnek, mert a meghívás tisztán kegyelem, ajándék. Az ország fiai közé tartozunk is, mindig föláll a sötétségre kivetés veszélye. Ez összhangban van Máté evangéliumának 8. fejezetével. Jézus egyfelől az apostolokat hívja meg, másfelől pedig a bűnösöket. Most hallgassunk is zenét, és azután folytatom a gondolatokat. Az isteni meghívás gondolatával főleg Pálnál találkozunk. A keresztények egész egyszerűen meghívottak, Jézus Krisztus meghívottai. Meghívásuk a szentségre szól, és Isten szabad elhatározásának műve. Mivel Isten azokat szereti, akik Jézus Krisztusban vannak, a Jézus Krisztus közösségébe való meghívás Isten szeretetét nyilvánítja ki. Az Istentől kiinduló meghívása gyakran a tisztán kegyelemből való kiválasztás szolgál magyarázatul. Isten megváltott és szent hivatása meghívott minket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből. Ezért köteles mindenki megmaradni a kapott hivatásban, illetve állapotban, és méltóvá válni a meghívásra, arra nagy kegyelemre, amelyben részesült. Ez a kegyelem, illetve hivatás mennyei és mindenki számára reménye az üdvösségnek. Így a meghívás, mint egy szakkifejezés az egész üdvösség történetre vonatkozóan. Evangéliumunk által Isten épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Meghívott titeket dicsőséges országába. Olvassuk a Tesszalonikaiakhoz írt első levélben. Őskeresztény fölfogás szerint a meghívással Isten tényleges változást idéz elő az üdvösség történetében és minden egyes keresztény életében. A keresztényeket Isten a fiával való közösségre hívta meg. Ez egy egyértelmű, hogy nem a bűnös életre, a tisztátalanságra, hanem a szentségre, az örök életre, Isten csodálatos világosságára, az örök dicsőségre kaptunk meghívást. A keresztényeket Isten fiával való közösségük egymással is összekapcsolja. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatásotok is egy reményre szól. A hit hirdetői az apostolok külön meghívást kapnak, az apostolok cselekedeteiben ből is ezt látjuk a 16. fejezetben. A látomás után újra rajta voltunk, hogy mielőbb útra keljünk Macedóniába, mert biztosak voltunk benne, hogy az Isten rendelt oda minket hirdetni az evangéliumot. Izrael kiválasztása szorosan összefügg a szövetség gondolatával, mely épp azt tanúsítja, hogy Isten Izraelt szabad elhatározásából tulajdon népéül választotta ki. Izrael Jahve népének tudta magát, és Ez azt jelentette, hogy szent az az elkülönített nép volt, mely vallási és politikai szempontból egyaránt annak köszönhette létét, hogy Isten különös gondot viselt rá. Az Ószövetségben a kiválasztani szó 164-szer fordul elő, ebből 92-szer Isten az alanya. A kiválasztás elsősorban a népre vonatkozik, de vonatkozhat a népen belül egy-egy személyre is, különösen a királyra. A proféták ezt a kiválasztottságot összekapcsolják az Egyiptomból való kivonulással. Más hagyomány szerint a kiválasztás már a pátriárkák korában kezdődött. Ezt a kétféle hagyományt a második törvénykönyv másfelől Izajás proféta is egybekapcsolja. Izrael népének kiválasztása magában foglalja a Szent Földnek, főleg Jeruzsálemnek, a jeruzsálemi templomnak és egész Palesztinának kiválasztását. Az isteni kiválasztás alapján Izrael népének minden tagja kiválasztott, mert mindnyájan részesei az Isten szeretetének, aki az atyáknak tett ígéretei révén kinyilatkoztatta magát. A farizeusság veszélye kézzen fekvő, a judaizmus arra hamis következtetésre jutott, hogy a kiválasztott néphez tartozás eleve, illetve önmagában biztosítéka az üdvösségnek. A ki nem választásra utaló kifejezés, tudnélik az elvetés, azaz gyűlölet, arra enged következtetni, hogy a kiválasztást mindig olyannak tekintették, amit nem kiérdemeltek, hanem ajándékba kaptak szeretetből. Most tartsunk szintén kis szünetet. Csak a nép egésze, hanem a néphez tartozó bizonyos személyek is kiválasztottnak számítottak. Elsősorban a vezetők, a pátriárkák, tehát például olvassuk azt, hogy Ábrahám Isten barátja, továbbá Mózes és Áron, a leviták, és főleg a királyok. A király vonatkozásában a Jahve választotta, az udvari stílus állandó fordulata lett. Jól lehet, nem szabad lebecsülni a nép szerepét, sem az új király kikiáltásában. A király méltóságának mégis az isteni kiválasztás az igazi alapja. Ezt ugye több szentírási idézette is alá lehet támasztani. Az Úrtól, rendszerint fölkenéssel beiktatott király fölséges, ami a kiválasztottal egyértelmű. A kiválasztás Isten szabad tette. Ez azáltal is kiemelődik, hogy az Úr a kiválasztáskor gyakran a fiatalabbat, a látszatra jelentéktelenebbet, a kisebbet részesíti előnyben. Az idősebb szolgálni fog a fiatalabbnak, olvasjuk a Teremtés könyvében például. Az Új Szövetség a kiválasztást Isten örök rendelése hátteréből nézi, és Isten irgalmára, illetve hűséges szeretetére vezeti vissza. Ahogy az Ószövetségben, az Új Szövetségben is nem csak Isten új népe kiválasztott, hanem bizonyos személyek is ezen a közösségen belül. A zsidó nép kiválasztására vonatkozó utalásokat nem tekintve a választottak kollektív kiválasztásáról, azaz a zsidóság egészéből való kiemeléséről van szó. Más szóval a keresztény egyház létrehozásáról. Az egyház jelenti Izrael maradékát, melyet Isten szabad elhatározásából megmentett. Isten ugyanis azt akarja, hogy minden ember boldog legyen, de a keresztények közössége azért választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonul kiválasztott népe. A keresztényeknek már földi életükben is hirdetniük kell Isten nagy tetteit, dicsőségét. Olyan élettel, mely megfelel a kiválasztásnak. Az egész keresztény élet az isteni kiválasztás fényében áll. Ez Krisztusban valósul meg. A kiválasztás nem csak a kereszténység egész közösségére vonatkozik, hanem bizonyos csoportokra vagy személyekre is. János második levelében, a legelején, a különféle egyházakat kiválasztott nővérnek mondja. Jakab szerint Isten e világ szegényeit választotta ki. Előfordul Jézussal kapcsolatban is a kiválasztás fogalma, például a színeváltozáskor, vagy a kereszten kigúnyolásakor. Legtöbbször azonban az által kiválasztott apostolokra vonatkozik, akiket Jézus a világból választott ki, különösen Péterre és Pálra áll a kiválasztottság. Kedves testvérem, testvéreim, megemlítem a telefonszámunkat, rövidesen hozzá lehet szólni az elhangzottakhoz, ki lehet egészíteni. A telefonszámunk 06 1374 0904-es, és mindenképpen kérem, hogy a témához kapcsolódóan várom a kedves testvérek hozzászólásait, hívását. Most szintén hallgassunk ki zenét. Amikor Krisztus követéséről szólunk, akkor szoros értelemben Jézus tanítványává szegődésről van szó.
Halló?
Igen, tessék, igen.
Tessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm a kedves hallgatót, köszöntöm.
Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy az én kérdésemre a választ meg is kaptam most itt ezekben az utolsó mondatokban, mert azt szerettem volna mondani, hogy ugye a kiválasztott nép, ezt mindenki egy kicsikét úgy értelmezte, és nagyon sok esetben ezt tapasztaltam, hogy a zsidó nép, ez a kiválasztottsága, ez azt jelenti, hogy egy ilyen felsőbb rendűséget hordoz magában, hogy a környező népektől ő egy különb. Én mindig úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen az Isten a zsidó népet kiválasztotta, és egy feladatot adott neki. Tehát ez a kiválasztás nem felsőbb rendűséget, hanem egy feladatnak a végrehajtására, most nagyon leegyszerűsítve, kapta a kiválasztást, hogy a környező pogány és bálvány imádó népek között terjesszék az egyisten hit, vagyis a kereszténység alapjait. Hát nem tudom, hogy én jól gondoltam.
Igen, azt hiszem, hogy elég pontosan tetszett fogalmazni. Tehát természetesen az Ószövetségben a választott népre, amikor beszélünk, ugye, akkor elsősorban a zsidó népre gondolunk.
Igen.
Azonban sajnos nem ismerték föl Jézusban a megváltót, a világ üdvözítőjét, és akkor ugye Jézus kiterjesztette ezt a választott nép fogalmát valójában az egyházra.
Igen. De igazából én most itt az atyának a előadásából ki is éreztem ezt, csak azért is mondtam én ezt el, mert nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy ez rosszul van értelmezve. Tehát, hogy ez a kiválasztottság, ez nem egy felsőbbrendűség, hanem egy feladat.
Igen, de gondolom minden nap életben is így van, ha kapunk jó Istentől valami hivatást, kiválaszt bennünket valami Igen. feladat, és ugye mindenki kap valami hivatást, Igen. azt nem azért kapja, hogy most büszkeséggel tölts el, hanem mások szolgálattár is, és a saját lelke üdvösségére természetesen.
Igen. Hát ennyit szerettem volna csak mondani, és köszönöm.
De nagyon szépen köszönjük a hívását, jó Isten áldja, köszönjük a kiegészítést. Mindörökké, amen. Krisztus követése szoros értelemben Jézus tanítványává szegődés. A Jézus Krisztustól kapott köves engem felszólítás teljesítése az élet odaajándékozásával adott válasz. A lelki sötétségből a világosságba való áttérés. A követés a rabbik iskolájában is megvolt, de Krisztus követése más. Az Úr kezdeményez, nem a tanítványok választják őt, és a követés teljes sorsközösséget jelent. Hogyan ugye utolsó vacsorán is halljuk, amikor Jézus mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ugye amikor például Máté apostolt hívja meg, Márk evangéliumában olvassuk, akkor ezt mondja, ezt olvassuk, ahogy a vámnál elhaladt, ott ült Lévi, Alfeus fia, így szólt hozzá, kövess engem, az felállt és követte. A 12 apostola tanulja annak az isteni akaratnak, amely a 12 ószövetségi törzset új néppel pótolja. Ők külön felhatalmazást kapnak, hogy Isten országának eljövetelét szóban és tettben hirdessék. Krisztus követése tehát hivatás, melynek megvalósításához el kell szakítaniuk a rokonsági kapcsolatokat, és le kell mondaniuk a földi javakról. Így lesznek a messiás munkatársai. Máté, Márk és Lukács evangelisták kiterjesztették Krisztus követését mindenkire, aki hisz a feltámadt Krisztusban, és így Krisztus követése minden tanítványra vonatkozó üdvrendi kifejezés lett. Az őt követők első kötelessége az volt, hogy lemondjanak mindenről, ami akadályozta őket az evangélium szerinti életben. Egyúttal a követés térben és időben is kibővült. Már nem az Izraelhez szóló küldetésről volt szó, hanem a megdicsőlt Krisztus életprogramjának elfogadásáról. János evangéliuma érzékelteti, hogy a tanítványnak a kereszthordozás útján kell a dicsőségbe jutnia. Az új szövetségben már megvannak az elemei a követés erkölcsi értelmezésének is. Krisztus követése az igazságtalanul szenvedő Krisztus nyomába szegődő és nem más, mint példájának utánzása. Máté, Márk és Lukács Krisztus követését egyenesen a kereszt hordozásával fejezik ki. Például ezt olvasuk Lukácsnál, aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom. A követés és az utánzás azonban még nem válik annyira egyértelművé, mint a későbbi egyház használatában. A páli levelek és János írásai azonban már elárulják a keresztény közösség pedagógiai és lelkipásztorai törekvését, hogy Krisztusban az erkölcsi eszményt is bemutassák. A középpontban a szeretet követelménye áll. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. E biztatás egyúttal azt is föltételezi, hogy a hívőnek megvan a lehetősége Krisztus erényeinek gyakorlására. A keresség és a Szentlélek kiáradása ugyanis megadja a kegyelmi segítséget Krisztus követésére. A történelemben gyakran tapasztalható bizonyos hangsúlyeltolódás, például Szent Irénéusz, Origené, Szent Ágoston, egyszerűen, mint az emberi tökéletesség mintaképéről beszéltek Krisztusról, de már kezdettől kialakult egy másik irányzat, amely Krisztus követését elsősorban a vértanúság vállalásában és a lemondó életben látta. Ezt például megtaláljuk antiochiai Szent Ignácnál, Szent Polikárpnál vagy a vértanú aktákban. A 4. századtól megjelent a remete és a szerzetes eszmény, amely a vezeklő életben látta a tökéletességet. Hallgassunk most kis zenét, és azután még a befejező gondolatok következnek. Középkorban Krisztus követése új hangsúlyt kapott a különféle reformmozgalmakban, amelyek a lelki életet is el akarják mélyíteni. Az elmélkedés tárgya elsősorban Jézus földi élete, őt igyekeztek személyes odaadással követni. Assisi Szent Ferenc nagy terjesztője volt a szegénység és az egyszerűség gondolatának. Szent Bernát, a szegénység mellett főleg Jézus alázatát, türelmét és szeretetét emelte ki. A középkori misztikusok fő témája a lélek fölemelkedése Istenhez. Krisztus követésének gondolatát már az irodalom is szolgálta. A legnevezetesebb Kempis Tamástól a Krisztus követése, gondolom a kedves testvérek közül is sokan ismerik és olvassák. Hasonló célzatú Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyve. A Jézus szíve tiszteletben az üdvözítő belső lelkületének utánzása a cél. A 17. században az École Française már túl akart lépni Jézus földi életének és erkölcsi példájának a követésén, s őt leginkább Isten fiúi és kegyelmi teljességében állította követendő példának. Ilyen előzmények után a katolikus erkölcstan is igyekezett a teljes bibliai tanítást alapul venni. Krisztus követésének teológiája abból indul ki, hogy az ember Isten képére van teremtve, részesült a megtestesülés és a megváltás kegyelmeiben, azért képes fölfogni Jézus szavait és tetteit, hogy azokat az egyház hirdeti. Egyben kötelessége is, hogy vallás és erkölcsi életben Jézussal kapcsolatban alakítsa. A hívő keresztény a kegyelem hatása alatt személyes odaadással fordulhat Jézus példája felé, és tudja, hogy az üdvössége csak az ő követésében érheti el. Ehhez, mint Krisztus teste tagjának megvan a segítsége, sejtett módon magában hordozza az ő halálát és föltámadását. A Krisztusban kapott kinyilatkoztatás a keresztény ember számára az élet alakításának és az erkölcsiségnek döntő normája, hiszen Isten akarata ő benne mutatkozott meg, s ő adta az engedelmesség példáját is. Krisztus követésében benne van a személyes felelősségvállalása Isten előtt, és egyben a segítség is a kezdeményező személyes döntésekre. Krisztus odaadásával, engedelmességével és szeretetével vállaljuk kötelességeinket, attól a reménytől vezettetve, hogy ő benne az üdvösség már valóság lett. Az egyház szentségei és kegyelmi élete is azt célozzák, hogy ez a személyes Krisztus követés megvalósuljon bennünk. Szent Második János Pál pápa tanítása szerint Krisztus követése a tökéletesség útja azután, hogy az ember lemondott saját javairól és önmagáról. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanórába. Megköszönöm Bíró Istvánnak itt a stúdióban a műszaki szolgálatot, kedves testvéreknek pedig, akik hallgattak, bekapcsolódtak a hittanórába, köszönöm, hogy velem tartottak. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.